Ahogy az előbb is elhangzott, a mai témánknak a címe az, hogy ha nincsen bűnbocsánat. Mózes második könyvéből hadd olvassak ehhez egy igét, a 8. fejezet 15. verszakát, 2 Mózes 8.15. Így hangzik itt Isten szent igéje. Amint látta a fáraó, hogy baja könnyebbül, megkeményítette az ő szívét, és nem hallgatott reájuk, amint megmondotta az Úr. Azt hiszem, mindannyian megállapíthatjuk közösen, hogy bűnbánat, megbocsátás, bocsánatkérés témája nagyon nehéz kérdés, és nem csak beszélni nehéz erről, hanem sokkal nehezebb még ennél is mindezt a gyakorlatban megvalósítani. Bocsánatot kérni valakitől, akit megbántottam, bűnbánatra jutni. Nem könnyű terület ezzel. Ezt a gondolatot hallván, hogy nincsen bűnbánat, eszünkbe juthatnak talán azok a személyek, vagy azok jutnak először eszünkbe valószínűleg, akik megbántottak minket, és nem jutottak bűnbánatra, nem jöttek oda hozzánk, nem kértek bocsánatot tőlünk. Talán többségében vagyunk, akiknek sokkal később jut eszébe az, amikor mi nem bocsájtottunk meg a másik személynek, mi nem mentünk oda hozzá. Múlt vasárnap igény között szerepelt a szemben lévő Száka és Gerenda példázata, amikor a másik szemében Jézus felhívja a figyelmet arra, hogy a másik szemében a szálkát is észrevesszük, a magunkéban pedig a gerendát sem. A másik életében olyan könnyen észrevesszük a hibákat, és azt is, hogyha ő nem bocsájtott meg nekünk, illetve nem jött oda hozzánk bocsánatot kérni, de a magunk életében területén itt is sokkal elnézőbbek vagyunk. Ha magunkat ítélnénk, akkor nem ítéltetnénk el. És természetesnek vesszük azt, hogy aki vétett valamit ellenünk, az megtegye ezt a bocsánatkérést, és arra már kevésbé szoktunk gondolni, vagy átgondolni, hogy milyen nehéz is ez, oda menni a másikhoz és beismerni, hogy hibáztunk. Egy vita során, amikor mondjuk két személy között van egy bizonyos nézeteltérés, akkor az is előfordul, talán nem is olyan ritkán, hogy mind a két fél megbántja a másikat. Ilyenkor kérdés, hogy vajon mi várjuk azt, hogy a másik jöjjön oda hozzánk, vagy pedig vesszük a bátorságot, és mi tesszük meg az első lépést. Gyermekek veszekedése, esetleges verekedése kapcsán szokott szóba kerülni az a terület, hogy hát ki is kezdte, és elhangzik ez a válasz, és olykor a másik azzal kezdte, hogy visszaütött nekem. Túl tudok lépni azon a büszkeségemen, ami megakadályozná, hogy alázattal oda menjek a másik személyhez. Itt csak erősíteni szeretném azt a gondolatot, ami már tegnap este is elhangzott, hogy amikor ezekről a kérdésekről beszélgetünk, mindenképpen alapvető feltétel az alázatnak a kérdése. Tudok-e alázatos lenni mind a bocsánatkérés, mind a megbocsátás területén? Hogyha megteszem az első lépést, és oda megyek a másikhoz, akkor békesség lehet ennek az eredménye. Ilyenkor aztán általában a másik fél is ki szokta mondani, könnyebb neki is kimondani, hogy én is bocsánatot kérek, elnézést, én is hibáztam. Vajon várunk-e a másikra, vagy mi merünk lépni először? Az, hogy van-e bűnbánat az én szívemben, ez csak rajtam múlik. Ez nem másokon, nem Istenen, nem tőlem független történet. Ez csak rajtam múlik, hogy van-e bűnbánat az én szívemben. Ha nem történik meg ilyenfajta rendezése a vitának, akkor könnyen fordulhat át más irányba ez a történet, és keserűbbé válhatok, elkezdhetem sajnáltatni magamat, hogy milyen rossz nekem, hogy nem hajlandók tőlem bocsánatot kérni. Ennek az eredménye aztán békétlenség lesz. Ezeknél a vitáknál, amit említettem az előbb, hogy esetlegesen mind a két fél megbántja a másikat a vitának a hevességében, vagy más okból, előfordulhat az is, hogy mind a két fél megtalálja a maga mentségét, a maga igazát, és arra alapozva várja a másiknak a kezdeményezését. Boldog az, aki mert első lenni a bocsánatkérés területén. Erre is alkalmazhatjuk, úgy gondolom, azt az igét, hogy a nap ne menjen le a ti haragotokon. Jó, hogyha úgy tudjuk zárni a napunkat, hogy elrendeztük az elrendezendőket. Ennek a témának a kapcsán megemlíthetjük Péternek a kérdését is, amit az Úrnak, Úr Jézusnak tett fel. Hányszor lehet az én atyám fiának ellenem vétkezni, és neki megbocsájtanom? Még 7-szer is? Ismerjük az Úr válaszát, hogy még 70-szer, 7-szer is. Itt két lehetőség adódik egy ilyen helyzetben, hogyha minket megbántanak. Az egyik, hogy odajönnek hozzánk bocsánatot kérni, és én megbocsájtok. Talán ezt szoktuk elsőre kihaladni ebből a történetből. De mi van akkor, hogyha nem kér bocsánatot a másik fél, és ő az, aki hibás volt ebben, ezen a területen, én nem. Hát kellemetlen és nehéz helyzet ez. Nem tud bocsánatkérés nélkül rendeződni egy ilyen helyzet teljes mértékben, és a két fél kapcsolata is megromolhat. Ám a megbántott fél az mégis rendezheti ezt az örökkévalóval, ezt a helyzetet, nem kell, hogy keserűséget hordozzon élete végéig. Itt megint az alázatnak a lehetőségére szeretném felhívni a figyelmet. Alázattal le lehet tenni az örökkévaló kezébe ezt a kérdést. Én el tudom rendezni ezt ő vele, akkor is, ha az a másik személy nem jutott el odáig, hogy tőlem bocsánatot kérjen. Lehet ebben a kérdésben ilyen módon békességre jutni, akkor is, hogyha nem rendeződött bocsánatkéréssel és megbocsátással a történet. Úgy gondolom, hogy ez, amit az előbb említettem, hogy én magam ebben a helyzetben Istennel rendezem ezt a dolgot, nem jelenti a témának a szőnyeg alá söprését, mert én nem tudom ki kényszeríteni azt, hogy a másik bocsánatot kérjen tőlem. Természetesen várhatok, hiszen azt, hogy ma nem tette meg, ez nem jelenti azt, hogy holnap nem fogja megtenni, de ha esetleg hosszabb időn keresztül is ez várat magára, akkor is nem kell, hogy engem örökké a keserűség gyötörjön emiatt. Én meg is bocsájthatok, még így is fogalmazhatok talán, ettől még nem lesz rendezett ez a kapcsolat a két személy vagy két fél között, de mégis engem nem kell, hogy békétlenség gyötörjön. Ha nincsen bűnbánat én bennem, és egy olyan helyzetben, amikor én voltam a hibás, én bántottam meg egy másik szemét, akkor békétlenség lesz az én szívemben, és békétlenség lesz a fele barátom és köztem, egészen addig, amíg oda nem megyek hozzá, és le nem rendezem ezt a dolgot. Hogyha hosszan halogat valaki egy ilyen kérdést, akkor az is előfordulhat, vagy afelé is elmehet ez a történet, hogy fogok én magamnak olyan indokokat találni, amivel meg tudom magyarázni, hogy hát miért is nem voltam én annyira vétkes ebben a dologban, fogok találni magamnak kibúvókat, mentségeket, meg fogom tudni magyarázni, legalábbis magamnak úgy, hogy én magam elhiszem a saját által, a saját magam által kitalált mentségeket, de lehet, hogy ez nem így van a valóságban. Mi könnyen felmentenénk magunkat. Térjünk rá a felolvasott igénkre, gondolkozzunk tovább ezen a kérdésen, a fáraónak a példáján keresztül. Mózes második könyvében található az a történet, amikor Isten kivezeti az ő népét Egyiptomból, Mózes és Áron segítségével, közreműködésével. Itt a 4. és 14. fejezet között összesen 12-ször szerepel az a kifejezés, hogy megkeményít. Két-háromféle formában, egyrészt úgy, hogy az Úr megkeményítette a fáraó szívét, aztán úgy is szerepel ezt, hogy megkeményítette a fáraó a saját szívét, illetve megkeményedett az ő szíve. Vizsgáljuk meg ezt a kérdést, mert első hallásra igen furcsának tűnt számomra is, amikor azt olvastam az igében, hogy az Úr keményítette meg a fáraó szívét. De mielőtt elkezdenénk sajnálni a fáraót, nézzük meg, hogy hogyan is értelmezhetjük ezt a helyzetet. Ismerjük jól a történetet, de azért hadd vázoljam a fontosabb epizódokat. Ennek az Egyiptomból való kivonulásnak a kezdeti része, amikor Mózes és Áron oda mennek a fáraóhoz, az Úr küldi őket oda a fáraóhoz, kérik, hogy engedje el a népet, hadd menjenek el. Nagy nyomorúságban, rabszolgaságban dolgoztak már ekkor. De a fáraó nem akarja elengedni, nyilván érdeke fűződött ehhez, hogy maradjanak és dolgozzanak ott számára. És akkor ott a legelső, talán az első találkozásnál látjuk, hogy Isten már egy első jelet tesz, ez még nem a csoda, az első csoda, vagy első csapás, hanem ez egy jel a fáraó számára, amikor a Mózesnek a botja kígyóvá változik. Ez is egy figyelmeztetés a fáraó számára, ám ő nem veszi fel ezeket a figyelmeztetéseket, nem enged az Úr kérésének, amit Mózesen keresztül közvetít, nem engedi el Izrael népét. És emiatt jönnek aztán azok a csapások, amiket jól ismerünk, a 10 csapás, amik közül az első az volt, hogy a vizek vérré változtak. Ez volt a következő figyelmeztetés a fáraónak. Ám ő nem hallgatott erre a figyelmeztetésre sem. Aztán jött a második csapás, amikor a békák lepték el az országot, ám a fáraónál nem történik ezután sem. csak látszólagos bűnbánat történik, valóságos nem. És itt nagyon szemléletes, amit olvasunk, amit én is alapigének emeltem, kihadd olvassam még egyszer. Úgy hangzik itt, hogy amint látta a fáraó, hogy baja könnyebből, megkeményítette az ő szívét. Tehát ilyen látszott megtérések, látszott bűnbánatok voltak, történtek a fáraónál, de amint kezdett múlni a nehézség, elmentek a békák, egészséges lett a víz, vagy sorolhatnánk tovább, meg is tenném rövid felsorolásszerűen. Azután a fáraónak a bűnbánata, látszólagos bűnbánata elillant, eltűnt. Szóval harmadik csapásként jöttek a tetvek, megint jött egy látszólagos bűnbánat, aztán jött Isten kegyelme, megint elmúlt ez a csapás is, ám a fáraó mégsem engedett. Aztán jöttek a bogarak, jött a dögmész, jött a hólyagos fekély, jött a jégeső, jöttek a sáskák, aztán jött a sötétség, a teljes sötétség, és a fáraó mindezen csapások után csupán látszólagos bűnbánatra jut, mindig megtapasztalja a megmenekülés kegyelmét, az Úr mindig kegyelmet adott mind a 9 csapás után, illetve az első csodajel után is. Legalább 10 esélyt kapott a fáraó, de azt hiszem, hogy még ennél is többet. Nagyon komoly figyelmeztetések voltak ezek, nagyon nagy csapások voltak, valóságos csapások. Kegyelmet kapott minden helyzetben a fáraó, mégsem lágyult meg az ő szíve. Ő maga az, aki megkeményítette a szívét, ám a szabad akaratot adó Úr hagyta, hogy a fáraó kemény szívű maradjon. Én így fogalmaztam át, így fogalmaznám át ezt a mondatot. És ez egy másik dolog, hogy Isten rendelkezik az előrelátásnak a képességével. Ezzel mi emberek nem rendelkezünk. Bizonyos helyzetekben a próféták láttak előre dolgokat, de Isten mindent lát előre. Ő látta, hogy a fáraó nem fogja meglágyítani az ő szívét, hanem kemény marad mindvégig. Ám nyilvánvalóan nem ez volt az Úr akarata, hanem az, hogy ő megtérjen és meglágyuljon az ő szíve. Mi van akkor, ha nincsen bűnbánat? Teszem fel újból ezt a kérdést. Hát akkor baj van. Baj van, hogyha nincsen bűnbánat, mert akkor nincsen bűnbocsánat sem. A fáraó minden lehetőséget megkapott az Úrtól, és minden ember megkapja a megtérés, a bűnbánat lehetőségét. Mindenkinek saját joga eldönteni, hogy éle ezzel a lehetőséggel, vagy nem. Sajnos a fáraó nem jutott bűnbánatra. És anélkül, hogy elvenném az előttem szólónak a témáját, hadd említsem csak meg Dávidnak az esetét, amikor vétkezett Betsabéval, és kivégeztette Uriást, nem jutott azonnal bűnbánatra. Nátán próféta figyelmeztetése kellett ehhez, de az, hogy nem jutott azonnal bűnbánatra, nem jelenti azt, hogy később ezt ne tehette volna meg. Bölcsen cselekszik az, aki nyitott és önkritikus tud lenni saját magával szemben, hallgat a figyelmeztető szavakra, az Úrnak a figyelmeztető szavára is, a testvérek figyelmeztetésére is, hogyha annak van helye, kész a bűnbánatra és kész a bocsánatkérésre. Az Úr segítsen meg minket ezeken a területeken. Amen.